Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a szerelem egy olyan jelenség, amelyet a tudomány sem tud teljesen megmagyarázni. Amit viszont a kutatók minden esetre ismernek, tudnak, az az, hogy egészségesen tart. A szív pedig egyszerre szimbóluma a szerelemnek és az egészségnek, és ez bizony távolról sem véletlen. Tulajdonképpen a szerelem életünk szorosabban kapcsolódik a jólétünkhöz, mint gondolnánk. A szerelem jóval több annál, mint hogy 2 méterrel a felhők felett lebegünk, és a szerelem túl a világ legszebb érzésének pozitív hatásain befolyásolja a hangulatunkat, a kisugárzásunkat, és mint azt már mondtuk, az egészségünket is. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Köllő Gábor teológus lelkigondozót. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon hálás vagyok, hogy Presser Gábornak ezt a csodálatos dallamát játszottátok be. Az a helyzet, hogy az életünk legértékesebb dolgairól az utóbbi években nagyon keveset beszélünk, és ami igazán az embert mozgatja, az a tiszta forrás, és azok közül az egyik legtisztább forrás, ami a szerelem, ez bizonyos körökben tabu témának számít. A szerelem azonban a maga valóságában szerintem olyan, mint amikor Isten imádkozni kezd az emberben, megmutatja az ő alkotó, kreatív készségét, és ezt az ember olyan szinten képes elfogadni, amilyen mértékben a saját mélységét érzékeli, van bátorsága hozzá, hogy az érzésvilágát kreatív módon átélje és ki is tudja fejezni. Örvendetes dolog tehát az, hogy olyasmiről is beszélünk, ami a pszichológiához közel áll, ami a lelki gondozásnak is egyik legfontosabb témája lehet. A család, a szeretet, a szerelem, ezek mind-mind olyan komplex témák, amelyek bennünket közelebb visznek önmagunkhoz és az Úristenhez.
Köszönjük a hozzászólásodat. Gábor, szerinted mi a szerelem? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel, ezzel az első kérdésünkkel a mai összhangot.
Hát elsősorban azt emelném ki, hogy teremtő erő, mely az univerzum szívéből érkezik. Olyan hömpölygő teremtő erő, mely intenzitásában éget és épít. Tehát kétfelülről égeti az élet gyertyáját. Olyan fény, amely mellett minden más dolog másodrendű, és a két fél a szerelem által kiválasztja egymást, ez titok marad, de egyben törékeny csíra is, melyet védeni és fejleszteni kell. Tehát itt több olyan érték hangzott el, amelyekről, mindenikről azt hiszem talán hosszadalmasan elbeszélgethetnénk. Kiemelném azt, hogy fényről van szó, a másik az, hogy építő erőről, és arról, hogy ez állandóan ismétlődik. Tehát nagyon sokan azt állítják, és szerintem a pszichológusoknak ebben is igazuk van, hogy a szerelem tulajdonképpen nem más egyéb, mint Isten szerelmének az a fajta folytonossága, amiről nem veszünk tudomást. De mikor tudomást veszünk, akkor tisztességgel odafigyelve a teremtés továbbadásához hozzájárulunk a magunk egyszerűségével, szépségével, finomított és megszűrt igazi szellemünkkel, jóságunkkal. Hogy milyen a szerelem pszichológiája, ezzel kapcsolatosan a következőket mondhatnám. Hogy nem vagyunk felkészülve rá. Ez az első igazi meglepetés. Nincs idő visszább lépni és tanú szerepét játszani. Most egy szélsőséges dolgot is mondanék, a szerelemben az őszintesség és a hamisság olyan szorosan szövődik egymásba, mint a vászon egymás keresztező szálai. Nagyon érdekes dolog, megállapítás. Egyszerre felemerő a szerelem, energiát és perzselő, ideált mozgat, és az ő igazi értékrendje olyan, mint egy tűzijáték, benne van minden színfolt, de a tűz tulajdonképpen a közepe. A környező világ is megszépül általa. Kibontakozásában időtlennek tűnik, és minden mozzanatában megismételhetetlennek. Ilyenkor semmi más nem számít, csak a szerelem. olyan, mint az élet, nem a kényelemnek és a pihenésnek az állapota, hanem nagy, csodálatos kaland. Magának a pszichológiának, és ezt megmagyarázom miért, a psziché görögül az szellemet, lelket és lelki mozgásteret jelent, és a logosz, a logia az pedig a tudomány, tehát a pszichológiának egy olyan apró mozzanat az öngéje, vagy pontosabban még nagyobb zöngéje, mint amit általában mondani szoktunk róla, a lélek tudományához tesz hozzá valami olyasmit, amit a bevezetőben is mondtál, hogy a tudósok bizonyítani nem tudnak. Tehát itt valami olyasmi valósul meg, amit a tudományos világ abszolút nem tud elmondani. Egészséges ember ráeszmél énje valódi természetére, és arra, hogy mennyire fölötte áll a puszta fizikai létnek. Tehát körülbelül ezeket mondanám el ezzel kapcsolatosan.
Folytatva az összhangot kérdezzük ma, hogy mire jó a szerelem?
Hát először is a természet fölötti életbe nyújt áttekintést. A magyar nyelv nagyon szépen fogalmaz, amikor azt mondja szerelem. A szer a magyar nyelvben Istenre is vonatkozik, vagy olyan toposzra, olyan helyre, ahol valami olyasmi történik, amit az emberi értelem ugyan lát, de nem lát át teljesen. És az elem pedig azt jelenti, hogy táplálék. Na most, mintha Isten táplálna bennünket, ebben benne van, ez az elnevezés, de ez sokkal mélyebbre mutat, mert feszegeti a tanulékonyságunkat, azoknak a határait, és hogy tartós legyen és növekedjék, akadályokkal kell megküzdeni benne. Tehát a szerelem természete az ugyan spontaneitásában féktelennek látszik, viszont aki tapasztalja, vagy a felek, akik megtapasztalják, azok számára komoly akadályokat is jelenthet. De ez a szép benne tulajdonképpen. Örömei mindig arányban vannak az elvesztésüktől való félelemmel. Olyan programok törnek fel a tudatalattiból, amelyek az emberiség kudarc élményeit is felszínre hozzák, a nem sikerült szerelmekkel kapcsolatosan. Nagyon mélyen lapul meg az a kudarc kockázat is, amely olyan dimenzió, amelyről feltétlen kell beszélnünk, és hogyha komolyabban körbe akarjuk írni, akkor valamiképpen úgy fogalmazhatnánk meg, hogy mivel az ember sokszor megcsalta a szerelmet, ezért a szerelem is megcsalta őt. Na most pozitívairól kell beszélnünk egy picit. Mi az, ami pozitív ebben? Ilyenkor a személyiség egyéniségbe rendeződik, vitalitása helyre áll, neki rendül az élet igenlésének, újra értékes lesz minden, ami addig rutinszerűen történt az életében. Ide kívánkozik az is, hogy az érzékek felajzása természetessé válik, és ez majdnem minden mozzanatot áthat. Fiatal szerelmeseknél ez természetes, de azoknál is, akik az extatikus szerelmet, szeretetet átélik, mert ilyen is van, a kontemplatív életformában az extázis az még magasabb minőségű, mint maga a szerelem. De régebb egyházi könyvekben is olvashatjuk, és énekekben, hogy szerelmes Jézusról beszélnek, vagy hol vagy én, szerelmes Jézusom, stb. Tehát tökéletes megértés a csendben és a beszédben, a gondolatban és az ízlésben. Ezt, hogy picit hátrább lépünk ezeket a dolgokat, megfigyelhetjük, hogy valamilyen fajta megértés történik bennünk. Hogy szükségünk van csendre, bár nagyon-nagyon hatalmas erővel tör ránk ez az igazi tiszta érzés, ennek ellenére mégis a csendre szükségünk lesz, hiszen ebben a csendben tudjuk valahogy összerendezni azt, hogy mi is történik bennünk. És érdekes mód, hogy az emberben kinyílik egy olyan fajta belső érzékelés is, ami az ízlés világát az embernek kitágítja. Ez az egybeolvadás tulajdonképpen túlmutat a személyeken, mindkettőből a legjobbat hozza elő.
És mondjuk el azt is, hogy miért kell a szerelem?
Hát erről azt tudom mondani, hogy ez Isten titka. Csíszolódik a tudatosságunk, ilyenkor villan meg, hogy mi történik a tudatban. Az elménk is csíszoltabbá válik. Lelkünk tere a végtelenre nyílik, a fizikai test rugalmasabbá válik, organikus az önátadásban, és hangsúlyos kapcsolatot valósíthat meg a szerelmes pár, ha úgy érzik, hogy az ő találkozásuk megismételhetetlen, egyedi. Ez természetes, hogy nem mindenkinél válik tudatossá, de szerintem ez minden esetben arra vonatkozik, hogy igenis az ott jelenkező szerelem egyik személytől a másikig olyan szinten mozog, ami a szerelmi játszmákon túlmutat. tehát kendőzetlen feltárulkozást hoz felszínre, amiből nem mindig jövünk ki teljesen győztesen, mert az az érzésünk támad, hogy amikor nagyon-nagyon őszintén kell beszélni érzésvilágunkról, akkor mintha megkurtítanának, minthogyha valamit elvennének tőlünk. Pedig másképp nincs nagy értelme, hogyha az ember nem őszinte a szerelemben. Veszélyes lehet látszólag, mindent elsöpörhet. Ha mindkét fél valamilyen kötöttségből menekül, akkor családi háttér például, vagy sikertelen kapcsolódás az előző társhoz, vagy kíváncsiság, stb., akkor ennek a szerelemnek tragikus formája is lehet. S végül, hogy miért kell a szerelem? Azért, mert az élet megtanulásának mély dimenzióinak és misztikumának megnyilvánulása helyre rakja az emberi személyt, egyéniséget formál belőle, és így megtapasztalhatja azt, hogy mennyire erős az Isten megújító ereje az emberben.
Milyen hatással van a szívünkre a szerelem?
Hát itt csak a szívünkkel gondolkodunk. A szív tanítható, mondják a tudósok, az utódiben felfedezték. Önálló élete van, és a szívben maga a tanulás mutatkozik meg. Ez érdekes tanulás, mert a szívünk erejével tanulni, és a szívünk tanulásával erőt megmutatni, ez egy nagyon-nagyon komplex ölelkező paradoxon, de hát ez egy olyan energiamező tulajdonképpen, amely ontja magából a legtisztább érzéseket. Tudjuk, a szívünkből való tanulás a legkomplexebb. Megszenteli a kisugárzásunkat, a befele fordulás az önmagunkkal és a szeretett lénnyel való találkozás hatékony mozgását mutatja. Ilyenkor a szívünk kivirágzik, a szívben megtapasztalt szerelem alapot vet a továbbiakban a tiszta szeretet megalapozására. Ha nem becsüljük meg azt, hogy a szívünkkel láthatunk, sosem leszünk egészséges emberek. A színben hömpölyög, az előbb már említettem, a teremtés szerelme arra mozdul rá, hogy mi magunk is rámozdulhassunk, rácsatlakozhassunk, és ezzel tulajdonképpen hozzájárulunk az univerzum fejlődéséhez is.
Miért olyan jó, és olykor miért olyan rossz érzés a szerelem?
Miért olyan rossz? Először erről beszélnék. Ha nem talál viszonzásra. Aztán vannak középszerű kapcsolatok, melyek nem tudnak nyugodtak lenni, és ezeknek az a szenvedése, hogy folyton emlegetik azt a boldogságot, amelyet nem tudnak megteremteni, mert a szerelem felettük van, nem száll le hozzájuk. Fájdalmas az, amikor az ikerlang szerelem egy másik házasságban él. Ezt egy kicsit körbejárom, miről van szó. Vannak olyan találkozások, amelyek első mozgásra, első látásra úgy érzékelik egymást, mint hogyha nem tudom, mióta ismernék egymást. Ez kicsivel több, mint a szerelem első látásra. Mindkét fél érzi, hogy igazából ez végtelen tudásból érkezik és jön, de hát az egyik fél is, a másik fél is kötött, és ilyenkor szenvednek, mert egy házasságot kötöttek valakivel, és ez a fájdalmas állapot, ez az úgynevezett ikerlang, ez egy olyan rejtett belső fény és szenvedés, amely talán sosem szűnik el. Néha bénító lakhat az emberre. És a belekényszerített házasság szintén, amikor valakit kényszerítünk arra, hogy valakivel úgy kössön házasságot, hogy a vagyon, a méltóság, a látszat, az megmaradjon vagy fennmaradjon, ezek a legszerencsétlenebb és sikertelenebb állapotok. És miért jó? Mert lehull az állarc rólunk, kockázattal jár, belelendülünk, és amiként George Bernanos fogalmaz, ez egy óriási szabadságot jelent, és hozzáteszi, jaj annak, aki elveszi bátorságunkat attól, hogy szeressünk. Ötvös Józsefet is idézném, ki soha minden valószínűség ellen vakon nem hitt, ki soha nem kételkedett, az soha nem szeretett életében. Na most az ész szavára a szerelem fütyül, nem okoskodik, ha okoskodik, már nem szerelem többé, mondja Széchenyi István. Szeretni nem azt jelenti, hogy egymást nézzük, hanem hogy együtt nézünk ugyanabban az irányba, mondja Antoine de Saint-Exupéry.
Töltsük meg a szívünket szeretettel, szerelemmel, de ezt hogyan tehetjük meg, hiszen nem is olyan egyszerű.
Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy meg kell tanulnunk meditálni. Mi nem csak a tudat, hanem a tudatosság vagyunk. Életünk kontextusa, energiamezeje Istenben van bekötve. Minden olyan teremtő erő, amely Istenből jön, tanúként figyelhető meg. Hátrább lépünk, és hagyjuk, hogy megtörténjék. Szembenézünk vele, és így bomlik ki a dolog természete. A szeretet önmagát adja, hiszen más nem tehet. Ezt az aktust hálával kell elfogadnunk az Isten kezéből, vissza kell küldenünk állandó megújulásra. Nem árt, ha felajánljuk magunkat az Istennek, mert ezzel elismerjük, hogy ő minden helyzetben mennyei atyánk, és jó végre tud vinni mindent bennünk.
Miért kell mindig szerelmesnek lenni, és ennek mi az értelme, az értelemszerűsége?
Azt hiszem, hogy mindig nem kell szerelmesnek lenni. Sokan összetévesztik, és ezt a szórakoztatóipar nagyon is ismeri és ki is használja, a férfi és a nő közötti feszültséget a szerelemmel. A kemény szexuális vonzódás alkatonként változik. A kihívó fél legtöbbször tudatlanul teszi ezt az üzenetet, de mondhatnánk azt is, hogy van, aki tudatosan teszi. Amikor tudatosan vagy tudatlanul teszi ezt az úgynevezett mozzanatot, kihívást, az ilyen esetekben legalább az egyiknek vagy mindkettőnek a tisztességi intimitását ismernie kellene. Van, amikor a kihívó fél tudatos, és ez kockázattal és veszélyes alapállással jár. A serdülő korban a másikba való belezúgás gyakoribb jelenség, mindez a hormonok intenzitásából adódik. És picit kitérnék ide a pornográfiára is. Zsenge életkorban horror, illetve szexfilmeket néző gyerekek pszichéje leblokkol. És amikor odaérnének tulajdonképpen, hogy a szexuális életüket kiteljesíthetnék, akkor egyszerűen érzéketlenekké válnak. Az internet világa keservesen romboló lehet. Meg kell néznünk, hogy itt-ott milyen felszínes emberi kapcsolatokat mutatnak. És tulajdonképpen ennek a margójára épült ki az úgynevezett szexipar, amit legtöbbször interneten a legkisebb gyerekek nagyon kíváncsian figyelnek. Van, aki idézőjelben mondottan ezen szocializálódik, és ennek keserves következménye lesz. Ebből következik, hogy egyre nehezebben találjuk meg a tiszta érzések teremtő erejét, hogyha ilyen gondolatformákat, vagy pontosabban mintázatokat követünk, hogy mi az állandó a szerelemben, és hogy mi annak az igazi értelme, meg kell figyelnünk a természet színpompáját. A spontának mutatkozó szépséget, a madarak szerelmét, és mindent, ami organikusan belesimul a teremtésbe. Tehát ezt találnám szépségnek.
A szerelem olyan, mint az éhség, ahogy mondod, és a szomjúság, és szinte lehetetlen ezeket megsemmisíteni. Egyetértünk-e ezzel?
Igen, nos, én azt mondom, hogy a dolgok természetéből adódik, az a tény, hogy valamit minél inkább meg akarsz semmisíteni, az annál erősebben jelentkezik. Olyan tiszta érzéssel állunk itt szembe, hogy ezt csak tisztán lehet kezelni. Iskola, mely sok könyveket és könyvtárokat tartalmaz, spontán információkat, és ezeket meg kell tanulni, kezelni, a sorok között olvasni, és önmagunkkal szemben elfogadóaknak lenni, gyöngéden kielemezni minden szerelmi impulzust, és nem megsemmisíteni. Ha önmagunkhoz szeridítjük magunkat, akkor a szerelem is hozzánk szeridül, kinyitja bennünk a tiszta érzések kapuját.
Valakit szeretni talán annyit jelent, mint egyedül gyönyörködni olyan csodában, amely mindenki más számára láthatatlan, és ugyanakkor érthetetlen is.
Az a valaki nem véletlenül jelenkezik. Személy, akinek egyéniségében el van rejtve a szerelem csillája, csak arra vár, hogy megfelelő erőre találja. Érdekes, hogy az ember ilyenkor multidimenzionális. Olyan lényé változik, amely több antennával érzékeli a valóságot. És érdekes, hogy valakihez képest kezd el rezegni. A magyar nyelv nagyon szépen fejezi ki azt, hogy valakit szeretünk. Az a valaki, ha szétszedjük szavakra, vala ki, az vala, ki most is az. Csak a mostanban az. Tehát most érint meg, de ez úgy tűnik, mintha egy örökvalóság lenne. Gyönyörködni kérdés az, hogy plátói szerelemmel, vagy pedig a mindenséget összefogó erővel állunk szembe. Kolasztikus filozófia azt mondja, hogy szép mindaz, ami érdek nélkül gyönyörködtet. Arisztotelész is ezt mondja, de hát ez általában művészi alkotásokra vonatkozik. Itt azonban Isten legnagyobb művéről, a szeméről, a szeretet szeméről van szó. A személy ismertető jegyeiről jó nyugodtan el lehet mondani, megismételhetetlen szépség, átsugárzó erő van benne, megmutatkozik az arányosság, a kedvesség, az életerő mozgása, És aztán akkor, hogyha leírásokba megyünk, idealizáltá válik, tehát az illető teljes képe. Például a haja, finom kecsessége, hangjának árnyaltsága, tekintetének megismételhetetlensége, és az a feszültség, ami kettőjük között kialakul, az szintén megismételhetetlen, annyira egyedi, hogy erről két egyforma beszámoló nincsen. Ezekből a tulajdonságokból, mely a szerelem egyediesítő jegyeit hordozza, az az érzés támad a szerelmesben, hogy csak neki adatik meg így, és senki másnak nem. És ez valóban így van, mert Isten nem teremt két egyforma szerelmet. De ha már a gyönyörködésről beszélünk, akkor azt is el kell mondanunk, hogy a férfinak és a nőnek a méltósága abban áll, hogy megértik, hogy a szerelemben más is van, mint az állat fellobbanása. Minden érintés, tekintet, közös séta, olyan rituálé, mely a szerelmeseknek hatalmas erőt ad az egyedi értékelés és a jelenlét szentségére, abban a környezetben, amelyben felfedezik önmagukat és az egymásra való utaltságukat.
Gábor, a mai beszélgetésünkből miket emelnél ki a legszívesebben? A végső következtetések tehát.
Tulajdonképpen egy olyan dimenzióról van szó, amelynek a megértéséhez a szívünket kell használnunk. Amikor szerelmes lesz az ember, akkor tehetetlenné válik, mindaddig, ameddig meg nem engedő, és a megengedő detség kapcsán önismeretre tesz szert, olyan mértékben, hogy azt meg tudja osztani másokkal. És az az érzésem, hogy senki nem ússza meg azt az igazi nagy élményt, amikor lehull róla minden bilincs, és érzi azt, hogy ott áll, és látja azt, hogy ember van, aki ennek az antennának az ismeretében ott áll melletted, szeret téged, elfogad, és ebben a szeretetben feltétel nélkül támogat.
Gábor, a kérdéseket nézve javasoljuk, hogy egy hét múlva ezt a beszélgetést még folytassuk, legyen az a témánk, hogy milyen a szerelmes agy, és milyen a szerelmes szív.
Köszönöm szépen a lehetőséget. A szerelmes vagy egy szerelmes szív különbség tétele tulajdonképpen teoretikusan létezik. Igazából, amikor a szerelmet sikerül a pároknak megfejteniük, csak utólag válik az tudatossá, hogy a tudatban milyen nyomot hagy. A szív egyébként teljesen más értékek szerint működik, hogy az előbb is beszéltünk róla. Ott a végtelenség tárulkozik föl, és az az igazi teremtő erő, ahol az egyéniségünk csokorba szedi a teremtés rendjét, és megtaláljuk a helyünket ilyen kifejezésmódban is.
Gábor, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat, és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönjük szépen, és örülünk annak, hogy ilyen témákról is beszélhetünk.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Köllő Gábor teológus, lelki gondozó nevében is. Elköszönök az Összhang műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.